A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor és mindörökké. Amen. Szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten nekünk szóló igéjét, Lukács evangéliuma 8. fejezete, 36. verstől a következőképpen. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná kihez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt, Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa, de az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva tovább beszélt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Foglaljunk helyet. És énekeljük el egyszer a hétvégén tanult kis áldáskérő énekünket. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szeretett testvérek, evangelizációs hétvégét adott az Isten nekünk ezen a hétvégén itt, Aradon, ebben a templomban, ahova különböző közösségekből is eljöttek a testvérek, együtt lehettünk, és Isten megáldott minket ellenállhatatlan jelenlétével, szavával, a törvény és az evangélium üzenetével, mert mind a kettőre minden embernek szüksége van. A törvényre, ami a Tóra, az út, ez a szó ezt jelenti, hogy el ne tévedjünk, de nagyon jól tudjuk, hogy önerőből nem tudjuk megtartani sem a 10 parancsolatot, egyenként sem, összességében sem. Ezért Isten átszakította az eget, eljött közénk az ő fia által, és szent lelk által a szívünkbe írhatja a törvénynek a beszédét. Amikor én Isten kegyelméből megtérhettem, 1978 karácsonyán, decemberében kaptam egy Károli Bibliát azoktól, akik bábáskodtak az én újjászületésemnél, mert mindig valakiket vagy segítünk, vagy hátráltatunk az élet útján, ők segítettek engem, és azt írták be a Károli Biblia első lapjára, a Zsoltárból szívembe rejtem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ha nincsen szívünkben Isten igéje, akkor számunkra sehol nincsen. Erőtlen az egész. Mások szívébe lesz, a templomba lesz, különböző bibliákban lesz. Különböző tanúságtévő emberek életében, de nem nálam. Szeretett testvérek, a mi személyes életünkben Jézus Krisztus vagy a miénk, vagy az enyém a szívemben van, vagy sehol sincs számomra. És ezért az evangelizáció azért nagy ajándék, mert Isten ilyenkor különös módon is a szívünkre beszél. Úgy beszél, ahogyan ő tud beszélni. Azt mondja el, amit ő tud elmondani. Ez nem azt jelenti, hogy más alkalmakkor, temetés, vagy bármely bibliaórán, Isten tiszteleten nem az ige hirdettetik. De Isten időnként ad a mi életünkben ilyen intenzív kezelést, ilyen intenzív szeretetet. Így is mondhatjuk, hogy szeretet sokkot. Van, amikor sokkolni kell egy szívet, hogy újra elinduljon. Látunk ilyet filmekbe, akár játékfilmekbe, vagy igazi filmekbe is. Van, akinek megkérgesedik a szíve, kihűl a szíve, megkeményedik, még a kardiológusok erről is beszélnek, hogy van szívkeményedés, biológiailag is. Van úgy, hogy megáll valakinek a szíve. Vagy van, akit elhagy a saját szíve is. Sokszor eszembe jut kolozsvári költőnk, evangélikus költőnek ez a verse, Reményik Sándor, aki sokat küszködött saját magával is, korával, képmutatásokkal, nyomorúságokkal, bűnökkel, depresszióval, és sokat jelentett számára az a Zsoltár, amiben az van, hogy az én szívem is elhagyott engem. És ismerjük ezt a verset, hogy ő ezt kimerte mondani, lemerte mondani. Hát drága testvérek, hát akkor nekünk a mennyei kardiológusra van szükségünk, nem egymásra, mert egymáson így nem tudunk segíteni. Legfeljebb annyit, amit mondtam az előbb, hogy vagy hátráltatjuk egymást, vagy segítgetjük, mint hogy a guta ütöttet is az a négy barát vitte Jézushoz, de ők nem tudtak rajta segíteni. Rajtunk az élő Isten tud segíteni, Jézus Krisztus. Ő tud meggyógyítani, ő tud helyreállítani, akár szívcserével, még ez is megtörténik. Kelenföldi gyülekezetben szolgáltam 8 évig, ott volt egy gyermekorvosnő, nagyon kedves, nagyon szerettük, gyógyította a gyermekeimet, engem is ő gyógyított, mindig meggyógyított minket. Jó szóval, kedvesen, kreatívan, és egyszer csak az ő szíve is megbetegedett. Doktor úr, a maga szíve sose fáj, van egy ilyen mondat. Templomba járó hívő testvérem, a te szíved sose fáj, dehogy is nem, dehogy is nem. Nincsenek nekünk gondjaink, bűneink, nyomorúságunk, dehogy is nem. A Lucifer az fényt ad, fényt vibráltat a mi életünkben, a világban is, és az egyházban is. De abból gyógyulás nem lesz. Egy a lényeg, legyen gyógyulás, legyen helyreállítás. És aztán elmondta ez a Piroska néni a műtétjét, és aztán kértem, hogy álljon ki a gyülekezetbe, egy vasárnap Isten tisztelete, mondja el 5 percre, hogy mi történt vele, mert azért ez biológiai és rendkívüli volt, hogy Pécset a pap professzor ki kell, hogy emelje az ő szívét. Volt ilyen, elvágták a dolgokat, és kiemelték, és gyógyították, reparálták, azt visszatették. És új szakasz jött az ő életében, a mai napig is tart, ez már jó régen volt, ő már szerintem 80 év körül van, vagy még több, ez a Piroska néni. De nem is ez a műtét volt az érdekes, hanem azt mondta, hogy ennek kapcsán a lelki-szellemi élete is megújult. Mert az események, küzdelmek, krízisek, bajok vagy megkeményítenek minket, vagy megpuhítanak. Döbbenetes az a két történet, amikor tulajdonképpen a tanítványok szinte mind ott hagyják Jézust, tagadnak, árulnak, stb. És az egyik keserves sírásra fagad, és megtérése sírhatja magát. Ugyanaz a tanítványi kör, ugyanaz a Jézus volt számukra, a másik meg felakasztja magát, véglegesen megkeményedik, és ítél maga felől. Nem adja át az ítéletet az irgalmas Jézusnak, a vasárnapnak. Ez a témája, az irgalmas Jézus, ezért hangzott el az irgalmas samaritánus története is, és most az előbb hallottuk, vagy énekeltük ezt a gyönyörű éneket, amelyben ott van egy verszak, amely erre a történetre utal, az irgalmas samaritánus történetére. Szeretett testvérek, ne maradjunk magunk kétségbeeséseinkkel, bűneinkkel, mert akkor könnyen elítéljük véglegesen magunkat, vagy a másikat. Nekünk a teológián egy drága professzorunk nagyon helyesen így tanította, hogy mindent Jézuson keresztül kell néznünk. És mindent az ő keresztjén keresztül kell néznünk, és mindenkit, az Ószövetséget is, de a másik embert is. Drága testvérek, amikor én kritikát mondok az anyósomról, vagy a testvéremről, vagy egy másik emberről, csak Jézuson keresztül tehetem meg. Ha nem térdelek, ha nem sírok érte, ha nem imádkozom, ha nem kívánom számára a jót, a megtérést, a megújulást, az üdvösséget, ha el tudom képzelni az üdvösséget nélküle, akkor Jézus nélkül mondok bármit is, és az nem segít, sőt, nagyon sokszor kárhoztat. És most ezt az igét kaptuk a mai napra. Egy farizeus meghívja Jézust a házába, Jézus ott elmegy természetesen. Nem volt könnyű neki a farizeusokkal, általában a nagy mínuszban élőkkel, ahogy itt is a bűnös asszonnyal és másokkal, Jézus azonnal szót értett. Azonnal szót értett. Azok legalább általában tudták, hogy baj van az ő életükben. A farizeusokkal Jézusnak az volt a baja, a koruk, a kor hívő emberei voltak ők. Tehát mi utólag egy kicsit negatívabban ítéljük meg a farizeusokat. Nem testvérek, a korabeli farizeusok azok voltak, akik például a mai korban az átlagnál többet járnak imaházba, templomba, többet adakoznak, többet szolgálnak, többet imádkoznak, és várják az egyház megújulását, megváltását. Ezek voltak a farizeusok. Jót akartak alapvetően, és mégsem értették sokszor Istent, Isten szeretetét. Miért? Mert magukat igaznak tartották, a környezetüket elítélték. Ez volt a fő probléma. Nem látták meg azt, hogy nekik is szükségük van megváltásra, gyógyulásra, bűnbocsánatra, mert vannak látványos bűnök. Hát itt is a bűnös asszony. Hogy aztán emögött mi minden van, lehet, hogy sokak életét tönkretette ez a bűnös asszony, vagy eszköz volt abban, hogy tönkre menjenek házasságok, családok. Ezek fölött olyan jókat lehet csámcsogni, jól el lehet mondani, hogy látod, ő is iszik, ő is meg összetörte a házasságot, ő is ez, ő is az. Ezek a látványos bűnök. Ezeket az egyház úgy szereti elítélni, megítélni. De nem veszük észre, hogy sokszor a hideg szív, a kemény szív lehet a legnagyobb bűn. Kívülről minden rendben, legalábbis úgy tűnik, de belülről nincsen érző, meleg, irgalmas szív. Mert nem csak arról van szó, hogy irgalmas Jézusunk, járj elől, meg segíts rajtunk, hanem azt akarja mondani az Úr, hogy boldogok az irgalmasok. És hogyha nem vagyok irgalmas, nem vagyok boldog, akkor ítélkező vagyok, kemény vagyok. Sokszor magamnak sem irgalmazok, és környezetemnek sem. Tehát Jézusnak ez volt a fájdalma. Ezért sírt a templom fölött. Amikor mindenki elcsodálkozott, hogy gyönyörű ez a templom, ott valóban az ókori kelet csodája volt a jeruzsálemi templom, igazi arannyal volt befedve, testvérek. Néhány hónappal ezelőtt jártam Jeruzsálembe, és a külső falnál vittek minket a föld alatt, azon a részen, ahol még Jézus is járhatott, és az egyik kő 7 méter hosszú, több tonna, sok-sok tonna súlyú, nem akarok hazudni, de nagyon-nagyon nagy és hatalmas kő. 7 méter hosszú kő, hát azt oda kellett hozni, azt be kellett építeni. Erős várunk van, nekünk ilyen vallásunk van, ilyen templomunk van, ilyen hitem van. És megbökik Jézus, hogy nézd meg, Uram, nekünk ilyen jó templomunk van, vallásunk van. És Jézus azt mondja, nem marad itt kőkövön. És szó szerint nem marad kőkövön, mert amikor a rómaiak 70-ben felgyújtották a templomot, az arany belefolyt a kövek közé. Nagyon sok arany volt azon a templomon. És szétszedették a rabszolgákkal a rómaiak. Kiszedettek minden gram aranyat. Ezért is ment teljesen szét és teljesen tönkre ez a templom. A külső nem tart meg minket. Isten egyedül a szívet nézi. Ő a nagy kardiológus, akire szükségem van és szükségünk van. Ő ismeri a szívünket sokkal jobban, mint bárki más, és ő tudja, hogy annak a szívnek mire van szüksége. És lehet, hogy embereket elkezelnek, tudjuk, a kórházakban sokszor mellékezelnek. Nem azt adják neki, amire szüksége van. És nem gyógyul meg, sőt, rosszabb állapotba kerül. Emlékszem, régen karműtéttel voltam bent a kórházban, egy csontműtét volt, és a szobatársam egy rendőr volt, és komoly protézis műtéte volt, és napokon keresztül súlyos lázas volt, és láttam, hogy fölötte állnak az orvosok, csóválják a fejüket, és nem tudtak rájönni, hogy hol a baj, mi a baj. Nem így van ez sokszor, testvérek, hogy lázasak vagyunk, valami baj van, és nem oda tapintunk, ahol baj van. Sőt, szeretjük a másikat tapintani, hogy nálad van a baj. Te vagy az én problémám. Nem, nem. A probléma az itt van, belül van. Hogy az én szívem is elhagyott engem. Vagy én is megkeményedtem, én is belefáradtam a küzdelmekbe, harcokba. És sokszor cinikusak leszünk, kemények leszünk. És elkezdünk ez a súlyos kísértés, kettős életet élni. Mint a kettős ügydökök. Van egy szép vallásos, evangélikus vagy, nem tudom milyen arcom, és belül egészen más a helyzet. Jézus ezért vette komolyan a farizeusokat is. Próbálkozott. Elment az ő házába, bement az ő házába. Tudta Jézus, hogy ezek a farizeusok nagy tartásuk van. És úgy gondolták, hogy csak örüljön ez a Jézus, hogy meghívtuk. Na csak üljön le, aztán majd megcsodáljuk, meghallgatjuk egy kicsit, eszegetés közben. Ki is ez a csodabogár? És nem jönnek rá, hogy a megváltás jött el hozzájuk. És amikor a történetet ismerjük jól, Jézus erről beszél, hogy kinek mennyi bocsátatott meg, és ki mennyire szeret. Ugye ez a bűnös asszony nagyon közeledett Jézushoz, és nagyon összetört, sírt, stb. És azt mondja, hogy ő nagyon szeret meg, sok bűne bocsátatott meg. Ezzel Jézus azt mondja, hogy a farizeusnak kevés bűne van. Nem. Csak kicsit ad oda Jézusnak. Egy kicsit odalök neki. Amennyi nem ciki, amennyi nem olyan nagy probléma, nem olyan nagy égés, ahogy ma mondják. Egy kis úrvacsorához viszünk egy, hát igen, igen, persze. Benne van a liturgiánkban, hogy bűnösök vagyunk, azok vagyunk, rámormolunk, de nem biztos, hogy azt odaadjuk a teljes szívünket. Tehát Jézus bemegy a Simon farizeus házába, és azonnal a második mondatban már Lukács ezt írja, hogy egy bűnös asszony pedig abban a városban élt, nyilván ismerte mindenki, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a házak sokszor nyitva voltak. A kapu nyitva volt, este vacsoráztak, és akkor volt, aki úgy megállt a kapuban, és hallgatta a beszélgetést. Mert ezek nem ilyen rövid kis vacsorák voltak, hanem órákon keresztül eszegetnek a keleti emberek, így kerevetre is dőlnek, stb. Eszegetnek és beszélgetnek. Ez egy korabeli szokás volt. És az asszony elkezd közelíteni ehhez a házhoz. Ha Jézus nem lenne bent a házban, ő nem menne be, mert a farizeus, aki magát igaznak tartja, és a nagy bűnösök sokszor, legtöbbször nem találkoznak. Sajnos a nagy bűnösöknek eszük ágában nincs hozzánk jönni, mert nem érzik a belőlünk sugárzó irgalmat, és az irgalmas Jézus nem érzik sokszor belőlünk. Ezért nem is közelítenek. A Lukács 15 az egy gyönyörű fejezet, az elveszettekről szóló fejezet, így kezdődik, hogy a bűnösök közeledtek Jézushoz. Hogyan közeledtek Jézushoz? Hogy a fázó ember a kájához, hogy a szomjas ember a forráshoz, hogy egy kétségbe esett ember egy jó lelki pásztorhoz, egy jó lelki gondozóhoz, vagy egy édesanyához a gyermek közeledik, mert tudja, hogy közeledhet hozzá. Azt akarja Isten, testvérek, hogy mi mindnyájan ilyenek legyünk, hogy tudjanak hozzánk közeledni. Egy gyülekezet nem attól növekszik, hogy húzzák a harangot, szétküldik a hírlevelet, meg honlapokat csinálnak. Egy gyülekezet akkor növekszik, ha irgalmas szívű emberekből áll, élő kövekből áll az a gyülekezet. És jönnek a bűnösök, nem tudják pontosan, hogy miért, csak érzik, hogy ezek befogadnak engem. Ezek nem ítélkezni fognak, ezek befogadnak, szeretnek, elfogadnak. Olyan nagy kegyelem volt, amikor én 18 éves koromban, nem vagyok rá büszke, de elhatároztam, hogy nem fogok megtérni. Nem kívánkoztam az Isten országába. Nem is ismertem persze az Isten, de hát templomba jártunk, de nem ismertem őt. És akkor voltak olyan szeretetteljes, intelligens testvérek, akik segítettek, akik noszogattak Jézushoz. Ők nem tudtak engem, ők nem bocsátották meg a bűneimet, nem vették el a nyugtalanságomat, az idegességemet, a céltalanságot az életemből, pedig hát jól kerestem, fényképész voltam, aktív életet éltem, barátaim voltak, De mégis egy teljes értelmetlenséget és céltalanságot éltem át, de segítettek Jézushoz. Ez az asszony közeledett, sajnos nem a farizeus miatt, de Jézus miatt. És Jézus segít ezeken a helyzeteken. Kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Testvérek, ha nyitott szívvel okosan olvassuk a Bibliát Szentlélek által, rájövünk, hogy micsoda botrányok vannak ebben a Bibliában. Bűnös asszony jön a felszerelésével, illatos kenettel. Hát ez a szakmájához kellett. Az alabástrom tartó is a szakmájához kellett. És hozza a kenetet. Megállt mögötte a lábánál sírva. Tehát nem azt mondta, hogy nekem itt jogom van, oda megyek, beülök, előre ülök, előadom a dolgokat. Hátul csendben megáll, és csak ömlenek a könnyei. Miért? Mert elért a fázó ember a kályhához. Mert érzi, hogy itt valami van, ami az ő életében fontos kell, hogy legyen. Mert biztos, hogy ahogy első este mondtuk, hogy az ördög úgy tesz tönkre minket, hogy közben nevetünk, akár alkohol és más egyéb mámorban. És ő is biztos, hogy sokat nevetett és nevettetett. És a pénzre ment, és keresett, és tönkretett embereket. De érezte, hogy ez nihil, ez semmi. Ez őt nem tartja meg. És megállt Jézus lábai mögött. Így a kerevetre lekönyököltek az emberek, Jézus hát lába is így lehetett, és ott a lábánál áll, és elkezdenek ömleni a könnyek. Nem tudom, hogy éreztünk-e ilyet már. Adja meg a Jóisten, az irgalmas Jézus Szentlélek által, hogy amikor szívünkbe ér az ő igéje, eleredjenek a mi könnyeink. Mi nem a fizikai, nem ez a lényeg. Ez a belső sírás, hogy hazaértem, megérkeztem, annál a valakinél vagyok, aki ismer engem, és mégis szeret, és életem gyógyítója és megváltója. És ezért nem megyünk máshoz, csak ő hozzá. Akkor Jézus megkérde, ti is el akartok menni? Hova mennénk? Mondja Péter, a kérges tenyerű halász, hova mennénk, Uram? Hol kapunk mi ilyet a világban, amit tőled kapunk? Lelkünk békességét, életünknek értelmet, tartalmat és célt adtál. Hát az élet beszéde van te nálad. Hova mennénk? Hova mehetnénk? Amit a samáriai asszonynak mondott, hogyha ezt a vizet megkóstolod, ha igazán, ez nem vallásos élmény, ez nem érzelmi élmény, ez a bűneink bocsánata. Amikor a bűnöket a bárányra tudjuk tenni, hogy este is mondtuk. Ez az élő víz. Ha úgy megyek haza, hogy akkor finis, mindent itt hagyok. Mindent itt hagyok. A templomban, vagyis a bárányon. Megállt mögött a lábánál sírva. Könnyeivel kezdte öntözni a lábát. Hajával törölte meg. Az is a szakmához tartozott. A szép hosszú haj. Csókolta a lábát, és megkente kenettel. És azt olvassuk, látta a farizeus ezt, aki meghívta őt. És azt gondolta magában. Hú, testvérek, miket gondolunk mi magunkban, amikor Jézus is megjelenik. Még akkor is. Még úrvacsora közben is. Még evangelizáció közben is. Miket gondolunk mi magunkban, hogy de jó, mert ez neki szól. Vagy de kár, hogy nincs itt, mert ezt neki kellett volna hallania. Tragédia. Egyszerűen tragédia. Amikor az ige nekem szól, és másra gondolok. Hát képzeljük el, hát ha beteg az én szívem, és az orvos azt mondja, hogy akkor a mellettem lévőt műti meg. Hát nem. Nekem van rá szükségem. Ne gondoljak akkor másra. Ha ő volna a proféta, tudná ki ezt, tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Micsoda botrány. Mi az, hogy ő hozzá beszél Jézus? Mi az, hogy elfogadja Jézus tőle a csókot, a könnyeket? Ekkor megszólalt Jézus, ezt mondta neki, Simon, van valami mondani való neked. Éreztük ezen a hétvégén, hogy Jézusnak van valami mondani valója nekem, nek számomra, számodra. Olyan csodálatos dolog, amikor ő még beszél, ő még szól. Szintén az a szeretett professzorom azt mondta, hogy nincs nagyobb büntetés, amikor Jézus az egyházban hallgat, vagy maga az egyház nyomja őt ki. Beszél róla, előadást tart, meg énekel, meg prédikál, de már Jézus nem kell. Maga az élő Jézus. Addig jó, amíg ő beszél. Addig jó, amíg ő szól. Simon, van valami mondani, van. Ő pedig így szólt, Mester, mond. Erre azt mondta Jézus, és akkor elmondja ezt a hitelezős történetet, hogy az egyiknek kis tartozása van, a másiknak nagy tartozása, de a hitelező mindent elenged. És nagyon szép az a motívum, amikor azt olvassuk, hogy látod ezt az asszonyt? Tehát az asszony felé fordulva beszél a farizeushoz. Hát nem csodálatos, hogy Jézusnak mind a kettő felé van mondani valója, mind a kettőt szereti, a különböző típusokat a gyülekezetben, a különböző embereket, a látványos bűnösöket is nagyon szereti, és a képmutatókat is nagyon szereti. De miért szereti őket? Hát azért, mert ő maga a szeretet. Csak hogy ez a szeretet mindig azt adja, amire szükségünk van. Ha azt a szívet sokkolni kell, akkor azt megsokkolja, mert nagyon szereti. Értjük? Akkor azt nem simogatni kell. És sokaknak sok az, amikor kemény beszédet hall. Ah, testvérek, hát az sokkolja őt életre. Hát látjuk ezeket, amikor megáll valakinek a szíve, és nyomni kell. Mert baj lesz, lelki, szellemi halott leszel, ha Jézus szerelme, szeretete nem sokkol életre. Múltkor egy uszodában úsztam, és nézem, hogy a parton egy gép így működik. Egy ilyen gép, és fekszik egy öreg bácsi, ott az uszodában lett rosszul a bácsi, kiemelték, és rátettek egy gépet a mellkasára, és az folyamatosan nyomta és nyomta. Másfél órán keresztül próbálták újraéleszteni. Aztán nem tudom, mi lett vele, mert elvitte a mentő. Vannak az Istennek ilyen újraélesztési kísérletei az egyházban, hogy hátha a farizeus szíve elindul, beindul. Látod ezt az asszonyt? Látod ezt az asszonyt? Ezt is mondhatta volna Jézus, hogy figyelj, Simon, hát neked ez lenne a dolgod, hogy szeresd ezeket a bűnösöket. De hozzád nem közelítenek, mert kegyes, kegyetlen vagy. Hideg a szíved. Látod, amióta bejöttem, ő nem szűnt meg a lábamat csókolni. Könnyeivel törölte meg. Te meg kimérten fogadsz. Ülj le, igen, meghallgatunk, stb. Ebből nem lesz új élet, Simon. És a történeten belül, aztán, hogy azon az estén még mi történt, nem írta le Lukács, a történeten belül csak az asszony felé hangzik el ez a mondat, hogy megbocsátattak a te bűneid. De Isten azt akarja, hogy ezt mindnyájan átvegyük és halljuk. Testvérek, tegnap kezdtem, vagy elmondtam egy misszióban látott esetet, Erló Stégen misszionárusról, aki rájött arra, hogy az ébredés a gyülekezetben vele kezdődik, de hát ez nem csak a vezetőkre vonatkozik, ez a takarítónőtől kezdve mindenkire, hogy a megújulása a családomnak, egyházamnak, gyülekezetemnek, népemnek velem kezdődik. Hát én nem tudom a másikat megújítani. Segíthetek, de nem tudom megújítani. Velem kezdődik el. Most ebből még zárásképpen néhány percben egy másik esetet hadd mondjak el. Megismerkedtünk ott egy kedves emberrel, körülbelül 70 éves, ő is európai származású, öltönyös, őszhajú, tisztességes, kedves bácsi volt. És minket, magyarországiakat, ott Dél-Afrikában, a misszióban leültetett egy fa alá, 12-en voltunk, hogy elmondja az ő bizonyságtételét, tanúságtételét. Föl is vettük kamerára, mostanában már az internetre felfelteszünk egy-egy ilyen filmet, amiket ott hallgattunk. Ezt röviden elmondom. Dél-Afrika, ugye Afrika legdélibb ország, és fölötte van Namíbia. Ez az ember ott élt. És járt egy presbiteriánus gyülekezetbe, itt mi inkább reformátusnak mondjuk. Egy becsületes, kedves, tisztességes ember, és a gyülekezeten belül még szolgálata is volt, segített a vasárnapi iskolában, a gyermekek közötti szolgálatban. És dolgozott egy gyémánt bányában. Azon a területen, Dél-Afrikában viszonylag sok gyémánt van, vannak gyémánt bányák. Ott dolgozott, és járt a gyülekezetbe, urvacsorázott, szolgált. És a bányán belül egy pályázatot írtak ki arra, hogy egy bizalmi állást hoznak létre, megpályáztatják a dolgozókat, hogy ki a legmegbízhatóbb az üzemben. Mert ő fogja a gyémántokat válogatni. Azokat a kicsike kis gyémántocskákat. És a teszt őt hozta ki. Ő a legmegbízhatóbb. Meg is bízták. Dolgozott is szépen. Teltek a hónapok. Válogatja a gyémántokat. És jön a kísértés. Mert a kísértés mindig jön. Meddig jön? Az utolsó kapavágásig, mondta Luther. Az utolsó kapavágással tűnik el a bűn. Utolsó pillanatig vannak kísértéseink. És ezért kell az Úrban élni, hogy józanok legyünk, észnél legyünk. Na, jött a kísértés. Hát először csak átsuhant a feje fölött, és ezt is Luther nagyon jól mondta, hogy ez olyan, mint amikor a madár elrepül a fejünk fölött. Ezt nem tudjuk megakadályozni. De azt, hogy a fejünkre fészket rakjon, az már az én döntésem. Na hát, a testvérünk fejére fészket rakott az a madár, és átgondolta, hogy egy néhány kis gyémántocskát időnként hazament majd. Sok van itt az üzemnél is minden, hát a hegybe is van, hát mi az a néhány gyémánt. De egyedül ezt nem tudta megtenni, beszervezte az egyik biztonsági embert, és megbeszélték. És azt is megbeszélték, hogy elrakják ezt széfekbe, és évekig hozzá se nyúlnak. Nem voltak buta emberek. Hogy ne tűnjön föl, hogy elkezdenek költekezni. Elteltek az évek. Akkor kezdett el venni egy farmot, dzsippet, költekezett. Elment egy másik állásba is közben. Bank tisztviselő lett, sokkal jobban kereső állást kapott. A gyülekezetbe is megbecsülés vette körül. És aztán voltak olyan keresztény testvérek, akik próbáltak neki segíteni, ezt a bűnt nem tudták persze, de adtak neki kazettán igehirdetéseket. És ezek az igehirdetések őt írtóra idegesítették, mert olyan belevaló, igaz prédikációk voltak, és el is mondta, hogy félredobta a kazettákat időnként. Aztán egyszer csak elhívták egy evangelizációra. Veszélyes dolog, testvérek, Bibliát olvasni. Veszélyes dolog azt hirdetni, meghallgatni, mert lehet, hogy az az ige szíven talál. Lehet, hogy megváltoztat. Na hát ez az atyafi is elment egy komoly evangelizációra Fokvárosba, amin ez az Erlostégen misszionárus szolgált, és azon az estén az ige őt szíven ütötte. És beszélgetést kért a lelkésztől aznap este. Aznap este. Mert soha nem tudjuk, hogy van-e holnap. És ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mondja az ige. És elmondott mindent. És elmondta, hogy ellopta a gyémántokat, és elmondta, hogy másnap följelenti magát a cégnél is, és följelenti magát a rendőrségen is. Ez miért érdekes? Ebből én is nagyon sokat tanultam, mert mi sokszor azt mondjuk, hogy bocsánat, Isten nem bocsáss meg, vagy édesanyám bocsáss meg, de egy csomó mindent helyre kéne hozni, és arról meg nem nagyon beszélünk. Testvérek, a lopott dolgokat vissza kéne adni. Vissza kéne adnunk a dolgainkat, rendeznünk kéne az életünket. Volt olyan évfolyam társam a teológián, harmadév után tért meg nyáron. Mert lehet úgy menni a teológián, hogy valaki nincs megtérve. De ő megtért. És előtte egy cégnél dolgozott. És mi, amit tudott, hordott haza mindent. Ceruzát, papírt, radírt, stb. És két nagy szatyorral jelent meg harmadéves teológusként a főnöke előtt. Úgy néztek rá, mint az UFO-ra, mint egy hülyére, bolondra, mit csinál ez? Azt mondja, nagyjából ennyi mindent vittem haza. Micsoda bizonyságtétel? Gondoltunk arra, amikor a Zákeus megtér, hogy elindul másnap, és kezdi visszaadni a lopott dolgokat, a szajrét, amit eltett. Hát lehet, hogy a bilit öntötték a fejére, lehet, hogy leköpték, lehet, hogy megverték. De tudta, hogy ezt nem lehet megúszni. Ezeket helyre kell tenni. És van, aki azt mondja, hogy én vétettem édesanyám ellen, de már a temetőben van, mit csináljak? Értjük? Az ördög hogy tud minket manipulálni? Úgy se tudsz már mit csinálni. Olyan bűnt követtél el, amit nem úgy sem lehet helyrehozni, ez a kaini lelkület. Nagyobb az én bűnöm, mint hogy megbocsátható lenne. Meg úgy se él már az, aki ellen... Ha, testvérek, az átoknak meg kell törni. Ezt minden nap el kellett mondani. Meg kell törni az átoknak az életünkben. Nemzedék láncolatban is. Hát a gyülekezetben nincs egy csomó édesanyám? Hát a szomszédokban nincs egy csomó édesanyám? Jézus nem ezt tanította, hogy ők az én anyám és testvéreim? Hogyha akkor egy sötét pillanatban elváltam egy magzatomtól, hát nem tudok szeretni, nem kéne letenni és bűnbocsánatot átélni és kérni az Úrtól, és tiszta, igenis fehér lappal, tiszta lappal, hogy az ige tanítja, hogy ez a bárányvére megtisztít minden bűntől, minden bűntől. Mindegy, hogy az emberek mit mondanak, hogyha a bárányvére megtisztította a szívemet, akkor az tiszta, akkor az tiszta. Lehet, hogy lesznek bolond, kegyeskedők, farizeusok, fölemlegetik, hogy ez 30 évvel ezelőtt is mit csinált, vagy 10 évvel ezelőtt. Az mindegy, nekem békességem van, mert az Úr elé vittem, megbocsátotta, és megmosta az ő drága vérével. Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltörölte bűnömet. Eltörölte. Még visszatérve erre a gyémántos testvérre, megírta a cégnek a levelet, ez egy súlyos bűn. Súlyos nyomozás indult el ellen, sok évi börtönt kellett, hogy kapjon, és kért halasztást, hogy mindent vissza fog fizetni, csak adjanak egy kis időt neki. És eladta a farmot, eladta a dzsippeket, eladta a dolgokat, és visszaadta a cégnek. Ezt a bíróság látta, és akkor egy felfüggesztetet kapott, és ez az ember már 20-25 éve iszákosokon segített azokban azokon a területeken. Áldás lett az élete. Áldás. Na, és akkor ott leültet minket, leültetett 12 ember. Kárpát-medencéből volt köztünk kárpátaljai hívő, mindenki hívő volt. Nagyon hívők voltunk. Esperes, Molnár Robit, Kübekházáról, Szeverény János, missziós lelkész, Aradról is voltak baptista testvérek, egy házaspár. Hát, mind szuperhívő ember? Olyan jók vagyunk, hogy már azon csodálkozunk, hogy az Úr nem ragad el a mennyekbe minket. Nem is tudjuk, hogy mit keresünk itt a földön. Hogy miért itt a földön vagyunk, és miért nem angyalokat evangelizálunk. Doktor úr, a maga szíve sose fáj. Tiszteltes úr, misszionáros, presbiter, és a többi. Nincs szükséged megújulásra? És testvérek, ez az őszhajú, kedves, intelligens bácsi így körülnézett ránk, ránk nézett, és én ilyen szeretettel, irgalmasan, kedvesen, még megújulásra való felszólítást nem hallottam, amikor azt mondta, hogy ne menjetek úgy haza, hogy ne hagynátok itt a bűneiteket, a terheiteket. És akkor még egyszer megismételte, ránk nézett, tudta, hogy kik vagyunk, hogy misszionárusak vagyunk. Ne menjetek úgy haza, ne éljetek úgy tovább. És drága testvérek, hiszem, hogy a Szentlélek ezt ezért juttatta eszembe, és el kellett itt is mondani, testvérek, ne éljetek úgy tovább, én se éljek úgy tovább, hogy naponta ne tenném le a terheket a bárányra, és ne próbálnám rendezni a rendezetlen dolgokat, hogy törjön meg az átok a mi életünkbe. Ne éljünk a mi terheinkkel, értsük meg, testvérek, nem bírja a szívünk, kinyúvaszt minket a bűn terhe. A harag, a gyűlölet, az anyagiasság, a pletyka, stb. Enerváltá tesz a szolgálat szempontjából. Lehet, hogy nagyon aktív leszek, de lelki-szellemi szempontból gyenge és erőtlen, és nem élem át a bűnbocsánatot, a kegyelmet. Jóisten áldjon meg minket ezzel. Az asszonynak ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezni egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott, menj el békességgel. Akiknek bűnei megbocsátattak, tehát világosságra kerültek, Jézushoz vittük, megvallottuk, akiket érintett, azoktól bocsánatot kértünk, és visszaadtuk, amit vissza kellett, és rendeztük, amit rendezni kellett, azoknak békességük van. Senki és semmi ki nem ragadhatja őket Isten kezéből. De a tegnap esti igének a vége kemény volt, hogy a bűnösöknek nincs békességük. Olyanok, mint a háborgó tenger iszapot és sárhánynak. Lehet választani, Isten ma is, ezen a hétvégén is újra elénk adta a halált és az életet. És Isten azt mondja, válaszd azért az életet, hogy élhess. Drága úrunk, köszönjük ezt a hétvégét, köszönjük, hogy szívünkhöz szóltál most is ezekben a percekben. Köszönjük, Urunk, hogy irgalmas vagy nagyon. Irgalmazni akarsz a látványos bűnösön is, a képmutatón is, vagy azon, aki eddig még nem tudta, hogy mi az az igazi teher, probléma az ő életében. Köszönjük, hogy te így közelítesz, hogy te eljöttél közénk, és van mondani valót hozzánk. Köszönjük, Urunk, ennek a hétvégének is a mondani valóját, hogy szükségünk van rád, szükségünk van a megváltásra. Kérjük is, Urunk, bocsásd meg azt a bűnt, a legnagyobbat, hogy nélküled éltünk sokszor, és döntöttünk. És bocsásd meg azt, ami ezekből következett, a hétköznapi, napi nyomorúságok, rosszaságok. Könyörülj rajtunk, Urunk, újíts meg minket. Mosd meg minket a te drága és szent véreddel. És kérünk, adj nekünk új életet, adj erőt, adj reménységet a jövőhöz, hogy amit tudunk, rendezzünk, és tudjunk téged követni békességes szívvel, és akkor mindegy, hogy a környezet mit mond, mert akkor tudjuk, hogy mi a tieid vagyunk, és senki és semmi ki nem ragadhat a te kezedből. Ó, Úrunk, kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg az aradi keresztény közösségeket, hogy betölthessék a tőled kapott küldetést és szolgálatot. Áld meg mindenkit, Urunk, akiről tudunk, akiket ismerünk, akik talán nyomorúságot, problémát okoztak a mi életünkben. Segíts, hogy mi áldással legyünk számukra, ne hátráltassuk őket, hanem segítsük őket az élet útján. És kegyelmedbe ajánljuk magyar népünket, a Kárpát-medencében is, és szerte a világban is. Könyörülj rajtunk, Urunk, adj megújulás népünk életébe, hogy ne elfogyjunk, ne tönkre menjünk, ne felemészszük egymást, hanem betöltsük a tőled kapott szolgálatot és küldetést, és könyörgünk az egész világért, amelyért te eljöttél, és amelyet te úgy szerettél, hogy életedet adtad ezért a világért. Adj, Urunk, békességet, könyörülj rajtunk, szeretetedbe és kegyelmedbe ajánljuk magunkat, egész életünket. Amen.